nappal itt a Microsoft irodában, és a témánk az az Internet Information Server következő változat, a 7-es változat. Meg kell, hogy mondjam, a kedvenc egyik szerver alkalmazásom, amivel mostanában találkoztam, és hát a témának az egyik gurúja, szakértője ül itt előttem, Socó Zsolt, de hát inkább mutatkozz be a többieknek, te mondd el, ki vagy, honnan jöttél, mit csinálsz?
Na, hát nagyon sok szeretettel üdvözlök minden kedves leendő nézőt. Socó Zsolt vagyok, talán az utóbbi egy-másfél évben kevésbé voltam a publikum előtt, de előtte nagyon sokat lehetett látni különböző rendezvényeken, illetve oktatás formájában olyan gyakorlatilag közel 1000 emberrel találkoztam, akiknek mindenféle dotnetes technológiákról meséltem, hogy azok miért jók, miért nem jók, mik a korlátaik, mik az előnyeik. Az utóbbi másfél évben picit visszavettem a tempóból, az utóbbi időszakban leginkább Vista technológiákkal foglalkozom, a Vista-nek a security rendszerét próbáljuk meg kijátszani különböző Internet Explorer addinekben, elég nehéz. Jól sikerült a Protected Módú Internet Explorer, illetve mostanában elég sok natív kódot írok C++-ban, ez új kihívás számomra. Először izgalmas vagy gyötrelmes volt, de most már azért kezd összeállni a kép. Úgyhogy jó, mert látom egymás mellett a két világot, az hasznos, mint a két világ megértése szempontjából.
És elkezdték foglalkozni az IIS-sel is.
És nyilván az IIS 7-es elkezdtem foglalkozni, ezt kellett volna kihagyni. Mert, ahogy mondtad, ez az egyik kedvenc technológiád, nekem a kedvenc technológiám. Eddig az SQL Server volt, nem mondom szintén a kedvenc termékem. Az SQL 2005, továbbra is az, tehát nincs vele semmi gondom, de az IIS, mint egy friss hús, most megmondom szintén kiütötte egy kicsit a nyerekből, majd meglátjuk a 2008 viszont, ugye az SQL 2005.
Hát figyelj, most fogunk erről csinálni egy beszélgetést, és elmesélheted. Na, de van egy csomó témánk, amin végig fogunk itt venni. Kezdjük egy kicsit a történetiséggel, az IIS történetiségével. Hogy áll a dolog most, és mesélj, szerintem a korlátokról elsősorban.
Korlátok. A történelem kapcsán mesélek a korlátokról, hogy hogyan is alakult ez a múltban. Az IIS-nek én legelőször az IIS 4-es verziójával találkoztam. Az IIS 3-asról is hallottam. Az arról volt híres, hogy ASP, Active Server Pages lapokat azt futtatott először. Ez nagy duranás volt annak idején. Sokkal egyszerűen lehetett írni weblapokat.
Server oldali scripting.
Így van, mint addig. Tehát addig azért nehézkes volt a dolog. Sokan izapi modulokat írtak, amit nagyon nem trivás, de erről majd lesz az internet pár felnek később. Miért jó, miért nem jó. Az IIS 4 az megjelent ugye a Windows NT 4-ben. Az egy egész jó kis webserver volt már. Egyetlen egy bajunk volt, hogy nagyon sokszor, hogy elfelejtette a Metabase-t. Ugye a Metabase az a globális konfigurációs állománya az IIS-nek. Időnként eltűnt.
És akkor jött az IIS restart.
És akkor, nem, a restart sajnos kevés volt. Jött az IIS újra konfigurálása, tehát kézzel újra kellett húzni minden a website-ot, ilyesmit. Maga a webszerve volt volna, csak megbízhatóságával voltak gondok. Aztán jött az IIS 5, ugye Windows 2000-ben. Az IIS 5-ben tökében a megbízhatóságban nagyon sokat javítottak. Ott az IIS 4-ben is voltak elszigetelt alkalmazások, de az IIS 5-ben már lehetett őket külön csoportosítani. Tehát a megbízhatóság szempontjából ott, hogyha bogosult az alkalmazás, jobban járt a webszerve, meg így a végén a szerver üzemeltetője is. De a drámai újítás talán az IIS 5-ben annyira nem volt. Aztán az IIS 5 tudjuk, hogy csúfos kudarcot vallott, az egyik nagy égése, mondjuk, hogy volt a Microsoftnak annak idején. Az IIS 5-öt ugye alapban feltelepített az operációs rendszer telepítő, és alapban feltelepített minden modult. Igen. Benne olyan modulokat is, amiket nem is használt senki, tehát egy régi CGI futtató, meg HTC, meg mindenféle exotikus formátumokat is futtatott. A Nimda és nem is tudom milyen nevű vírusok voltak még annak idején, persze szépen rápaszkodtak ezekre a nyitott IIS-ekre, és romba döntöttek nagyon sok infrastruktúrát.
Tolták bele az invalid HTTP kéréseket.
Mindenféle furcsa URL-eket, rosszul formázott URL-eket, amelyek pöttyök voltak, és egyébek így felépkedtek a System 32-ig, stb. Tehát az egy kemény időszak volt a Microsoftnak. Házomból ugye akkor indult el a Trustworthy Computing belső kampány, aminek az volt a lényeg, hogy kiképezték ugye az embereket, vagy napig a security az egy külön tudomány, ami az érteni kell. Tehát hiába zseniális programozó valaki, hogyha nem tudja a security szempontból nézni a terméket, vagy a kódot, amit ír, akkor az bizony foltos lukas lesz. Ugye Michael Hovardék, meg a Löblanék, akkor ástak gondolkok a témába, addig is értettek hozzá, de nyilván írtak róla egy könyvet, és ugye, ha jól tudom, kiképezték az egész Microsoftot belülről.
Igen, és egy ilyen időleges megoldásként ugye kihozták az URL-szkent.
ami ugye blokkolta az invalid URL-eket, tehát pont ezek a gázos URL-eket, amiben százalékjelek, meg unikódos, enkódot, tehát is egyébek voltak, amit megborult az IS. Na hát az IS 5-ön tanulva aztán megírták az IS 6-ot. Hát azt mondjam, az IS 6 az viszont már az egyik kedvenc termékem volt. Az IS 5-tel szemben azt viszont nagyon jól megírták. Tehát nekem megdöbbent az ív, hogy az a változás, hogy eltett mondjuk is 2003-3 év, pusztán 3 év eltett a cégnél, és mégis egy bitan keményre megért terméket hoztak létre. Az IS 6 az gyakorlatilag mai napig, ugye most 2007 végét írjuk, nincs igazából kritikus bug az IS-ében. Van néhány, de ezeket nem lehet távolról kihasználni, és nem is igazán súlyos bugok. Azért szerintem ez óriási dolog. Tehát ugyanaz a csapat, nagyon sok képzés után képes volt egy hihetetlen jól megért terméket írni. Ugye vegyük észre, hogy az alapvető különbség az IS 5 és a 6 között, nyilván azért abban is van különbség, ahogy futtatják a kódokat. Például ASP.NET-es kódokat sokkal gyorsabban futott az IS 6, már nincs interprocess kommunikáció, mint az IS 5-nél. De alapban az IS 6 nem települ. Ha feltelepül, akkor be lehet szabályozni, hogy mi legyen bekapcsolva, és alapban semmi nincs bekapcsolva szinte, csak a statikus tartalom kiszolgálása. Tehát látszik, hogy a cég tanult az korábbi hibáiból, és most már alapban be vannak zárva a termékek, pedig alapban nyitott a külvilág felé.
És hát ennyit azért tegyünk hozzá szerintem, hogy az IS 6-nak köszönhető az, hogy egyéb komolyabb alkalmazás szerverek is mélyen elkezdték magukba integrálni, ugye az egyik az Exchange, aki intenzíven IS függővé vált ennek következtében, a másik meg a SharePoint például.
Ami nyilvánvalóan.
És hát az SQL szerver is kezd kicsit szorosan összebarátkozni a termékkel.
Hát igen, ugye mert IS 6-ban jelent meg az a lehetőség, hogy a bejövő HTTP kéréseket kernel módban a HTTP SIS nevű driver kernel módú komponens fogadja. És annak azt passzolja fel a kéréseket a üzemmódú processzeknek, az nem csak az IIS-nek a worker processzor lehet, hanem mondjuk egy SQL szerver is, aki így natívan tud posztolni webszerviszeket, tehát nyilvánvalóan azért írták így meg, hogy utána több alkalmazás ki tudja használni. Itt .NET-ből közvetlenül el lehet érni, kettőpontban az .NET framework-től kezdve, vannak osztályok, amiket direkt be lehet a HTTP SIS-re saját szervert írni, ami szerintem azért nagyon erős dolog.
De úgy a belső architektúrája a webszervernek, nem mondjuk a HTTP pipeline, az azért sokat nem változott, a fundamentumok ugyanazok maradtak.
Az is igazából nem. Tehát IS 5 és 6 között ebben a szempontból nem volt akkor a változás. És ez az, ami aztán már magának a fejlesztőnek is borsot tört az óra alá. Tehát egy monolitikus alkalmazást volt az IS 6 is. Gyakorlatilag egy exe meg egy DLL mellette, ami az egésznek a lényegét alkotta. Így az autentikációs modulok, vagy bármelyik egyéb modul, mondjuk az a dispatcher modul, ami a kiterjesztések alapján szétosztotta a kérést, hogy ezt kikezelje le, melyik izapi handler kezelje az levő modul, az bele volt drótozva magába a szerverbe. Innentől kezdve a memória mérete is fix volt a szervernek, hiába nem használtam, mondjuk a digest autentikációt senki nem használta, ennek ellenére az ott volt mindig a memóriában, ami mindenféle problémákat okozott, például pecselni kellett. Márpedig, hogyha volt benne bug, annak ellenére nem használtuk, hiába volt kikapcsolva, mivel a hacker bekapcsolja, és utána aztán kihasználja azt a sérülékenységet, ami abban a modulban van, illetve abban a komponensben van. Tehát IS6-nál egy monolitikus alkalmazást látunk, és itt jön be a képbe az IS7, ahol már gátjában vált a további fejlesztésnek ez a monolitikus felépítés, ezért az IS7-et apró porcikákra szedték szét. Úgy számoltam, hogy alapban a legalább Vista-ba levő IS-ben 37 darab modult számoltam, tehát közel 40 darab modulra kaptál szét a webszervert, egy darab DLL-ben van ténylegesen elhelyezve a webszervert. Alapban, hogyha föltelepítjük, akkor tényleg egyesével lehet szabályozni, hogy melyik komponens szeretnénk föltlátni a szervene, így ha nincs szükségünk mondjuk basic autentikációra, vagy intranet mondjuk csak Windows autentikációt teszem, akkor azt nem x-eljük be, és tényleg nincs fent a gépen az a DLL, tehát nem kell pecselni későbbiekben, nincs memória overhead-je, kevesebb a security probléma, vagy lehetséges probléma a webszerverrel.
Gyakorlatilag megszüntették a függőségeket, modularizálták az architektúrát, és közben ki is nyitották, ugye?
Ekközben kialakítottak egy új API-t, egy C++ alapú API-t, amin keresztül be lehet csatlakozni külső modulokkal, illetve ha már így átdülták a dolgot, akkor nyilván látták azt, hogy a HTTP pipeline, amely a webszerver van megvalósítva, az annak a kódja gyakorlatilag le van duplikálva az ASP.NET-ben is. De ugye bejön a kérés, autentikálni kell, ki az, aki bejött. Utána osztrázésre jön, mit akar azért csinálni, engedjük neki, vagy nem a dolgot. Ezt megcsinálta az IIS is, és megcsinálta külön az ASP.NET is. Jön egy kiterjesztésre, kérés, kidolgozza ezt föl, megcsinálta az IIS, szétosztott egy ISAP handlernek, utána ott elindult az ASP.NET, mint ISAP handler, ő is belülről megnézte, mégis kinek kell megosztani, nem kell feldolgozni a dolgot. Na csak a kód duplikátum volt a két oldalon. Ráadásul az ASP.NET egy kicsit másodrangú szereplő volt ebben az architektúrában érezhetően, tehát a fő szereplő az IIS volt, és amikor úgy tartotta a úri kedve, akkor kihívott az ASP.NET futtatóba. Na ez az a kettősség, ami megszűnt az IIS-ben. Az IIS-ben egy úgynevezett integrált pipeline-t találunk. Ez azt jelenti, hogy az új API-val, ami mondom, hogy nem egy C alapú API, mint az ISAP-i kiterjesztések voltak, hanem C++ alapú API, tehát objektumorientált, azon keresztül lehet írni saját modulokat, illetve .NET-ben készült modulok egy az egyben a végeladási láncban tudnak üzemelni.
Tudsz mondani egy példát, hogy most hova érdemes bejönni, vagy?
Ez egy óriási nagy poén, ez az integrált pipeline. Ugye eddig, ha például Forms autentikációval szerettünk volna védeni, hogy üzenni egy passzfőt, beírom, belépek, hozzáférek a védett tartalomhoz, ha ezt meg akartam tenni, akkor ez az eddigi Form autentikáció csak az ASP.NET-hez hozzárendelt tartalmat tudta védeni. Ha például PDF-et, nagyon sok cégnél PDF-et akartak szelektíven kiszolgálni bizonyos felhasználóknak, ezt meg lehetett tenni és hatal, de nagyon nagy körülményesen, és nem mindig úgy működött a dolog, hogy szerettük volna. Tehát akkor hozzá kellett menni az ASP.NET futtató az összes file típust, a csillagot, és utána az összes kérés átment az ASP.NET pipeline, és ott nekünk kézzel kellett szétmagozni azt, amit eddig az IIS tett meg. Statikus rendereket hozzárendelni a tartalomhoz, nem minden úgy működött, ahogy szerettük volna. Ha URL végén például nem volt perje, akkor nem futott le az ASP.NET handlerünk hozzá, tehát nem volt problémamentes a dolog, nehéz volt korrektül megcsinálni dolgokat. Most az IIS-ben viszont megadható, hogy egy managed modul, amelyet pont úgy kell megírni, mint eddig, tehát az IHTTP modul interface kell implementálni, két metódus van rajta, abból az egyik az disposable-be, sokszor nem csinálja semmit, a másik meg init, nem van nagy ügy. Ez a managed modul, ami eddig korlátozottan csak ASP.NET-es tartalommal működött, az most már bármilyen statikus tartalommal tud működni. Miért jó ez? Form autentikációt tudjuk üzemeltetni most már statikus lapokra, tehát HTML lapokra, PDF-ekre, zipekre, bármire. Az URL rewriting, amikor bejön egy URL, egy kérés, például nem azt várjuk el, mondjuk a könyvnek alapjait lehet látni, hogy itt a default ASPX kérdőjel oldalszám egyenlő 8, mert ezt nem senki nem jegyzi meg az URL-t, hanem azt szeretnénk, hogy per vittem egy könyvcíme, per oldalszám, per vittem akármilyen könyv per 8, akkor ennek hatására le tudunk most már futtatni egy olyan rewriter engine-t, ami ezt belülről átfordítja a megfelelő ASPX lapra, ami ezt a kiszolgálja tartalmat. Tehát kívülről barátságos URL-eket látunk, belülről pedig ugyanaz alap fut le, mint eddig. Ezt például most meg tudjuk csinálni a statikus tartalomra. Azt az output cache, ami egy elég jól szabályozható output cache, ugye van kernel módul is, meg üzem módul is az ASP.NET-nek, ez is tud működni statikus tartalomra is. És még nyilván vannak lehetőségek, hogy nincsenek a fejembe. Tehát a lényeg az, hogy eddig C++-ban tudtunk csak megírni olyan dolgokat, amiket most már meg tudunk írni .NET-ben is. Basic autentikáció még egy példa számít. Tehát a basic autentikációval legtöbb embernek az volt a gondja, hogy fixen az NT adatbázisára épül a aktivitárítőre, vagy pedig a szegint adatbázisra, mert nem volt AD közelben. És aztán lehetett kicserélni IIS-ban, mert bele volt gyógyítva a DLL-ben, ami az egészet futtatta. IIS-ben ez is csak egy modul a többi közül, bármikor ki tudom cserélni, és például az ASP.NET-nek a personalization adatbázisára, nem personalization, hanem a membership adatbázisára építve, tudok írni egy adatbázisból táplálkozó basic autentikációt. Ugye a basic-et azért szeretjük, mert azt mindenféle böngésző támogatja.
HTTPS-re,
SSL-re megtámogatva, ez egy kiváló autentikációs módszer tud lenni, hogyha sok platformot el kell érni. Ezt is meg tudjuk írni például a .NET-be. Ennek ellenére a C++ API-t is kibővítették, egy teljesen új API van, amely annyira új, hogy az eddigi ISAPI filter és ISAPI application támogatást erre az API-ra írták meg. Tehát tulajdonképpen az egy adapter, adett a pattern értelmében, az a modul, ami átalakítja a mostani új API-t az ISAPI, régi ISAPI moduloknak megfelelő API-vá. Tehát az ISAPI legacy-vá vált, hál' Istennek, mert az nagyon nehéz volt, az én csináltam még az egyetemi időszakban, az brutális. Tehát C++ vagy multiszedes környezetben egy C API-val dolgozni, az nehéz. És az új C++ API egyébként teljesen barátságos, nagyon hasonló a .NET-es megfelelő API-hoz, leszármaztatással kell implementálni új dolgokat, csak nem interfészek vannak, az nincs a C++-ban, hanem abstract osztályok, de a lényege ugyanaz. Erőforrásokat sokkal könnyen menedzselni, mert az IIS menedzseli helyettünk a legtöbb memória foglalás lesz felszabadítás, tehát nagyon barátságos a C++ API is. De mai világban nagyon a managed világ irányába indulunk el. Ugye mondtam, hogy az utóbbi időszakban natív kódokkal foglalkozok. natív kód egy picike dologban még mindig többet tud, mint a manus kód. Vannak események, amik globálisak, szerver szintű események, amik nem egy alkalmazáshoz kötődnek, hanem a teljes webszerverhez kötődnek, ilyen health check és egyébként. Ezek persze speciálisak, nem a hétköznapi okok, mert nap mint nap programoz az ember, de ezeket az eseményeket csak natív kódból lehet elérni. A Microsoft is nyilván választás előtt állt, hogy van az a 40 vagy 30 modul mondjuk az összes komponensből, azt miben írja meg. Úgy érezték, hogy nem akarnak minden egyes apró cseppő feladat kedvéért mondjuk egy CLR-t berángatni a memóriába, mert azért annak mégiscsak van néhány megabyte overhead-je. Ezért nagyon tudatosan néhány modult natív kódban írtak, meg néhány modult pedig más kódban írtak meg. Például a cache modul, ami eddig is készen volt már tulajdonképpen, az nem kellett megint még egyszer csak berakni a modulok közé a konfigba, azt nem írták át, mert minek. Az egy elég gazdag kódkészítő dolog, az dotnetben érdemes megírni. Ahol viszont a nyers teljesítmény fontos, meg a kicsi memory footprint, mint például az autentikációs modulok, amik eleve valószínűleg készen voltak már az IS 6-ban is, csak ki kellett őket rángatni külön modulba, azok meg megvettek natív modulnak.
Ez tök jó. Na most, ha itt járunk a HTTP pipeline összegyógyulásnál, ugye a konfiguráció is végre letisztult az IS-ben, ugye?
Igen, a konfiguráció az egy kicsit betegpontja volt az IS-nak. Ez a metabase nevű állatfajt már emlegettem az előbb. Ő tulajdonképpen egy bináris konfiguráció volt a régmúltban, ahol központ ilyen konfiguráltuk, hogy milyen websájtok, milyen porton hallgatóznak, milyen webalkalmazások vannak, stb. Az összes jelenzét a websájtnak ott tárolt az IS. Az IS 6-ban ezt már XML formátumban is el lehetett érni, ami jó volt, de attól, hogy XML valami, attól még nem biztos, hogy örülünk neki. Tehát, hogy van egy nagyon csúnya és nagy XML fájl, több megabájtos XML fájl, érthetetlen sémával,
akkor... Úgyse mert beleírni senki.
Abban nem nagyon mert beleírni. Én néha beleírtam, amikor takarítottam, tehát amikor mondjuk kézzel kellett kitakarítani 100 darab generált websájtot, akkor mondjuk vagy skipből csináltam meg, vagy pedig kézzel a regulás kifejezéssel végigmentem az XML-en, de azért bátornak kellett lenni, tehát előtt az ember mentegetett intenzíven. De ez már nagy dolog volt, hogy valamivel emberbarátabb lett a metabase. Viszont továbbra is monolitikus maradt a konfig, és egy kettőség volt ugye a világban. Mert az ASP.NET-nek volt egy hierarchikus elosztott konfigurációja. Ugye ASP.NET-ben van a machine config, most már 2.0-ban megjelent a web config is, ott kiszedték a webes dolgokat. Ezek központi konfigurációs állományok, amiket örökölnek a websájtok meg a web alkalmazások. De a web alkalmazások minden további nélkül saját web konfigba fölül tudtak definiálni a benne lévő beállításokat. Magyarul elosztott konfigurációt kapunk ASP.NET-ben, amit nagyon szerettünk, nagyon jó volt. Felsőbb szintől kapunk valamit, ha az nem tetszik, persze szabályozható felsőbb szinten, mi az, amit át lehet adni, és mi az, amit nem, de alsóbb szinten ezt újra tudjuk konfigurálni. És ezek örökölnek alkalmazásokra, tovább lehet ezt finomítani. Az IS viszont nem ilyen volt. Az IS az állandóan admin beavatkozást igényelt, mindig az adminisztrátort kellett megkérni, hogy ugyan állíts már át mondjuk egy propertyt, tegyük fel, hogy a directed browsing az e-mailből, de nem e-mailből, de könyvtáron, vagy mi a default dokument. Már pedig ezt a legtöbb felhasználó, főleg hosting környezetben saját maga szeretné átállítani. Ez mindig admin-t kellett kiáltani, ezért inkább nem kiáltottak sokszor az emberek, hanem valami kerülő megoldást választottak. No, IS 7-ben tanulva az ASP.NET sikeréből, elosztottá tették a konfigurációt. Tehát van egy központi konfigurációs állomány továbbá is, application host.config, host vagy host config a neve. Ott lakik továbbá is a system 32 netesrv config könyvtár alatt. Ennek a sémája viszont sokkal egyszerűbb, és ráadásul dokumentált az IS 6-tal szemben, és ez egy alap beállításokat tartalmaz. Itt vannak azok a beállítások, amik szerver szintűek, mint a logolás, amit nem lehet külön-külön konfigurálni a websájtunként. De az ebben lévő egyéb beállításoknak a zömét, azt viszont tovább lehet konfigurálni alacsonyabb szinten is, webkonfigokban. Tehát a webkonfig most már IS-től nem csak az ASP.NET konfiget tartalmazza, hanem az IS-t is. Ez egy óriási nagy poén, és ebben az esetben ki lehet delegálni a konfigurációt. Meg lehet azt mondani, hogy figyelj ide, itt ez a könyvtár, ebben neked van change-jog, ott tudsz beleírni, tudsz olvasni belőle. Ha át akarod konfigurálni a webszervert, az ASP.NET-tel együtt, akkor egyszerűen csak update-eld a webkonfigot egy FTP szerveren keresztül, majd erről is lesz szó. Az is újja ebben a kiadásban, és már is megváltozott a webszervernek a konfigurációja. Nyilván a rendszergazda fönt top level szinten tudja szabályozni azt, hogy ki mit tud átírni és ki mit nem. Tehát mit tudom én, ha felülről kényszerítek egyfajta autentikációs sémát, akkor azt ki lehet kényszeríteni, már pedig ezt nem tudják megváltoztatni.
És ez hosting környezetben megint egy kulcs.
És a hosting környezetben ez nagyon fontos dolog, hogy tudatosan tudjuk konfigurálni, mi az, amit babrálnak valacsony szinten, és mi az.
De nekünk is ez egy nagy komfortfokozat, nem? Hogy egy webkonfigba átviszik a fejlesztői környezetünknek a teljes beállítását. ASP.NET és
webszervezés. Ez egy X-Copy deployment, ami már megjelent a .NET 1.0-ban, 91-ben, amikor beszélek, 91. 2001-ben, uh-huh. az tényleg működik. Más például ebben most már. Tehát lehet delegálni egy-egy website szerkesztőjének, vagy egy webalkalmazás szerkesztőjének az összes jogot, ami ahhoz szükséges, hogy tudja manipulálni az alkalmazásának a beállításait.
Ha látjuk, akkor ez egyébként ez az admin GUI-ra is vonatkozik, ez a delegálhatóság. Tehát mondjuk képzeljük el azt, hogy mondjuk van egy hosterem, és ott van az én cél alkalmazásom, van egy dev szerverem, amin lent fejlesztem az első adatos alkalmazásomat, és az IS Management konzollal elérem az én lokális szerveremet, meg a hosztott környezetemet, és csak lazán.
Igen, tehát az a zseniális az egészben, ez GUI-val is meg van támogatva, vagy Management konzollal meg van támogatva. A Management konzol az képes kapcsolódni globálisan a szerverhez, ekkor nyilván adminisztrátornak kell lennünk, hogy ne garazdálkodjunk rajta. Viszont egyedileg most már van lehetőség külön egy-egy website-ra, azonban egy webalkalmazásra kapcsolódni, és itt már nem kell rendszergazdai jogokkal rendelkeznünk, hanem vannak úgynevezett beépített IIS felhasználók. Ez hasonló, mint a membership adatbázis az .NET-ben, XML config file-ban, administration.config-nek hívják, ott lehet felvenni IIS felhasználókat, és ezen keresztül tudja autentikálni az adott website vagy alkalmazáshoz jövő felhasználót, aki távolról is nyugodtan be tud jönni adminisztrálni az alkalmazását a management fölötte, és ő a saját kis webkonfigomat fogja írni ebben az esetben a IIS management.
És milyen protokollt használ a GUI?
Most, ami a szenzációsabb a GUI-ba, hogy ő nem RPC-t használ, mint eddig, nem a 135-ös portokat kell kiluggatni, meg a 137, meg a többi bűnös portot, amit nem merünk kinyitni, hát baj lesz, hanem HTTPS-t használ, tehát titkosított, hitelesített, stb. Minden, ami jó, ugye, csatornát használ, és ahogy az előbb mondtam, nem kell NT-s user neki a másik oldal, hanem egy IIS-ben felvett mesterséges felhasználót is használtunk. Ráadásul az admin felület, ez meg van írva XP-től kezdve, tehát XP-re is lehet telepíteni. Ez tehát egy WinForms alkalmazás, amivel távolul lehet menedzselni a szervert.
Lehet, korán kérdezem meg, ne haragudj, hogy megállítalak, de eszembe jutott az FTP. Az FTP-nek a jövője, ha már itt beszélgetünk arról, hogy te remote admin a HTTPS fölött, na de hogy megy majd a feltöltés?
Tartalommal mi van?
Igen, mi van a tartalommal, meg az FTP szervizzel mi van igazából. Ha most egyszer ugye alapjában benne nyújtak az architektúrában, mi lett ezzel a távolból, de szorosan az IIS-hez csatlakozó szolgáltatással?
Az FTP az most a hagyanek volt az IIS-ben, tehát nyakadagán semmit nem felüldött szinte IIS 4-től vagy 3-től kezdve, amióta ez a szemem tudom. Valahogy mindig a webserveren volt a hangsúly, nyilvánvalóan jött az ASP.NET, mert akár át kell alakítani, az futtassa, mindig jöttek az új feature-ök, de az FTP szerve az úgy pihent. Na, az IIS 7-ben végre valamelyik lelkes fejlesztő és a csapata, meg a management, tehát rámondta az AMEN-t, hogy oké, ebből csinálják egy normális FTP szervert, és valóban. Érezhető az IIS 7-nél talán nem annyira kommunikálják, de látszik nagyon szerintem az egésznek a felépítéséből, hogy a hosting irányba igyekszik a Microsoft pozícionálni a terméket, hosting irányba is. Eddig a hosting, ez egy kicsit megint csak mostra a gyerek volt, IIS 6-tal volt a probléma, majd elmondom, hogy mi első kézből láttam, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Az IIS 7-nél ez az adott konfiguráció messziről bűzlik, hogy ez arra jó, hogy minden egyes felhasznál a saját website-ját menedzsere. A tartalmi föltöltés, ezt tipikusan FTP-t szoktunk használni. Az FTP-t viszont nem szeretjük, mert a jelszó titkosítatlanul küldi át a róton. Mit lehet tenni? Kétféle megoldás van az iparban erre a problémára. Meg van a Microsoft harmadik saját megoldás. Először elmondom a harmadikat, okay. Azt nem szeretjük, de beszélek másik kettőről. Az egyik ugye a web, hogy hívják, Front-Page Server Extensions nevű dolog, amit a Visual Studio támogat. Ez egy házi megoldás, jó, de örülnek, hogy most már van helyette jobb. Az FTP szerverek esetén vagy SFTP, vagy pedig FTP per SSL-t szoktak használni. Az SFTP, az inkább Unix-os környezetben terjedt el. Annak megvannak a saját korlátai, nem certifikátekkel működik, hanem csak szimmetrikus kulcsokkal. Aki használja például a Secure Copy, talán a WinSCP nevű programot, az tudja, hogy jönnek a kulcsok, el kell menteni tőlük, és egy kicsit babrás a dolog, nem certifikát alap a dolog. Az FTP-ben SSL viszont egy jól dokumentált, szabványos dolog, ezt implementált a Microsoft az IIS 7-nek.
Lefogadom egy oldalként.
Ez egy új modul, azt hiszem. Igen. Erre most nem mondom rá. Kapásból, de azt hiszem, ez is egy modulként van implementálva.
Igen, annyit tudok róla, hogy ez az IIS.net site-ról tölthető le, most is van egy korai állapota, de ez egy Microsoft által kontrollált külső modul lesz.
Így, mert ez benne lesz, én úgy tudom, a végleges termékben, amikor
lesz, az
Windows 2008, illetve most jött ki pár napja, Windows 2003-ról is le lehet tölteni. Aha. Nem, hogy csak az a Fast CGI,
Passzégingunk.
Ezt lehet, hogy nem portolják visszafelé, vagy ugyarít a keleti igényel. A lényeg az, hogy le lehet külön tölteni. Most alapban még a régi FTP szerver van fent, ha valaki tesztelő, mint az LC, akár még verziót, de a végleges tervében szerintem benne lesz az új FTP szerver. Egy pár dolog, hogy mit tud ez. Ugye ez talán a legfontosabb feature, aki az FTP per SSL támogatás, tehát titkosított csatornán vannak az adatok, vagy az autentikáció lehet szabályozni, hogy, hogy terhelni akarjuk a szerver és adatokat akarjuk titkosítani, vagy elég csak a hitelesítési adatokat. Van benne IP6, IPv6 támogatása, valaki használni ilyet, akkor biztos örülni fog neki, én még nem láttam környezetekben ilyet. Van benne UTF-8 támogatás, tehát a könyvtárneveknél, a fájlneveknél nem ütközünk bele az ő ékes betegének a problémájába. És teljesen integrált a webserverre, ahogy mondtad, egy modulként van megvalósítva, tényleg most már rémlik a dolog. Ez azért jó, mert egyezetben a binding közé, hogy a binding az, amikor felveszik egy adott virtuális névvel rendelkező site, adott porton, adott protokollon keresztül érhető el. Tehát mint a 80-as porton a IZHU elérhető HTTP csatornán keresztül. E bindingok közé felvető az FTP is, tehát egyen egyenrangú lett a HTTP támogatása. FTP porton, 21-es porton az akármi nevű website-ot szeretnénk kipublikálni.
Na várj egy picit, hogy kicsit fordítsuk le a gyakorlat felszöz. Fogom ezt a modult, van egy website-om, bekapcsolom, és gyakorlatilag az általam fejlesztett website mögött automatikusan egy FTP szolgáltatás is ott nekem provizionálódik, és én azt így használhatom, attól függetlenül, hogy még 10 000 más felhasználó használja vagy nem használja ezen a webserveren ezt a feature-t.
Így van, így van. Tehát a saját webes tartalmat biztonságos módon most már fel tudom tölteni. Az előbb megbeszéltük, hogy a webconfig fölülírásában, vagy át tudom konfigurálni az ASP.NET-nek, meg az IIS-nek is a működését. Tehát gyakorlatilag minden eszköz készen van ahhoz, hogy akár shared hosting esetén, amikor egy gépen nagyon sok felhasználónak a dolgai vannak fönt, mindenki a kis saját tartalmát külön-külön biztonságos módon tudja menedzselni. Ráadásul van üzenelszigetelés az FTP szerverben, ez volt már az IS-6-ban is, de most továbbfejlesztették, így nem lehet föllépni a gyökérbe és aztán mindenkinek a tartalmába szétnézni, ha van rá jogom, általában persze nincs rá jól, hanem külön mindenki csak a saját tartalmát tudja látni az FTP szerver belül. Szóval ez a nagy poén lett szerintem az FTP szerver, ez megint csak a hosting irányába rettentő jó dolog, meg úgy egyáltalán. Az emberek egy saját webszájtja van, akkor se tartalmat föl tudja könnyedítőt.
Na hát nem tudom, hogy itt van az idő, hogy akkor a hostingról beszélj. Tehát mondtad, hogy nem volt valami hosting barát ez az egész IS-6 világ.
Igen.
Miért mondod ezt? Mesélj már néhány sztorit. Kicsit én is benne voltam némelyikben.
Igen. Az egyik cégnek csináltunk egy hosting támogatást, ami abból állt, hogy bevek keresztül föl lehet iratkozni. És akkor egy website-ot kapott az ember, ahol fel tudott tölteni tartalmat, kapott az SQL Server támogatás egyébeket. Itt például rögtön belőtöztük az nulladik lépésben arra, hogy fogják feltölteni a tartalmat, és hát itt a FrontPage Server Extension volt. Ami nem rossz, nincs abban gond, csak ahhoz egy FrontPage-oli Visual Studio kell, sok ember meg egyszerűen fel akart FTP-zni a tartalmat teljesen jogosan, ezt az IS-6-tal nem tudtuk megoldani, és a szerver VPN támogatás etc.-ban meg lehetett volna oldani, de ez meg túl matemes lett volna. Úgyhogy majd most jön a Windows 2008, és most már meg tudjuk mondani ezt a dolgot rendesen. Most FrontPage Server Extension, már HTTPS-en keresztül. Igen. Működik, csak a kliensek mondom korlátozottak. Az IS-6-nál, nem is az IS-6 miatt, hanem az oprendszer miatt van egy korlát. Ugye a hosting környezetben mindegyes felhasználónak a, vagy a website-nak a worker processzét egy saját felhasználó nevébe szoktuk futtatni, nem pedig egy általános network service nevébe, hogy egymástól el legyenek szigetelve ezek a website-ok. Az IS-6 esetében viszont az oprendszernek a limitje miatt 60-nál többet nem ajánlott a Microsoft, hogy 60-nál több website-ot hozzunk létre. Ez annak idején, amikor csináltuk ezt a web service versenyt, és ott aktívan meg voltak hívva ezek a web service-ek, hogy gyorsan kidőlt ez a korlát, tehát 60 fölött egyszer lepukkantak a worker processzek, és nem indultak el. Erre volt egy workaround, hogy közös desktopokat használjanak ezek a különböző ezek nevében futó service-ek, application-ek, és akkor viszont már sokkal többet is kiszolgál. Gyakorlatilag láttam a verseny esetén 400 website tudott működni. Szekedi szempontból viszont ez egy kompromisszum, tehát jobban bele tudnak látni esetleg egymás adataiba a website-ok. IS-7 esetén az oprendszer maga a Windows 2008 meg a Vista-ban más a memory manager, így ez a gond már megszűnt. Tökéletesen el lehet szigetelni egymástól a felhasználókat. Ráadásul ugye beszéltük azt, hogy van egy központi application host config. Ezt az application host configot külön védi még az IS-7, mert ha valaki ebbe belebabrá, akkor az teljes szerver szintén változtatásokat tud indukálni. Az IS-7-ben nagyon érdekes megoldást találtak ki. Amikor indul egy worker process, akkor a worker processhez a web server átmásol az Applications Configure egy példányt egy temporális könyvtárba, és ott ráad egy olyan access control listát, ami egy mesterségesen generált SID-hez, Security Identifier-hez ad csak hozzáférést, és az a SID pedig bele van dinamikusan injektálva a worker processnek a tokenjébe, az access tokenjébe. Így csak az egyetlen egy worker process tud hozzáférni, ahhoz az egyetlen egy konfliktus. Tehát látszik, ez egy kicsit már paranoiás hozzá, de rendkívül ügyes szerintem, tehát én nem láttam korábbi termékeknél. Így hiába babrá bele valaki valamilyen módon, például az impersonálást visszacsinálva bármilyen módon a konfliktba, csak a saját másoltába babrá bele, nem pedig a központiba. Ezt mondom, zseniális, ezt nagyon, nagyon kitalálták ezt az elszigetelést. Tehát sokkal jobban látszik, sokkal jobban el van a szigetelve egymástól a websájtok, így biztonságban sokan tudnak működni.
Aztán a hosting világban jön elő szerintem ez a provizionálás ügye, nem? Tehát, hogy csak kell csinálni olyan varázslókat, amiknek a segítségével felhasználókat lehet felvenni, adatbázisokat lehet rákapcsolni, etecselni, detecselni, bekapolni, disztorolni, stb. És ugye azért az IS6 világa nem volt egy gazdag környezete.
Hát igen, de ezeket valahogy programozott módon kell megfogni, aha, a különböző szolgáltatásokat, azokat adminisztrálni. Az IS6-nál VMI, vagy pedig .NET-es lehetőség volt, de .NET-ből is igazából VMI-n keresztül használtuk, Directory Service Object, avas pedig jópofa problémák voltak. A Directory Service, a Directory Entry Object, azt érdemes most talán fölülni a figyelmet, az egy iDisposable Object. Uh-huh. Az iDisposable azt jelenti, hogy már pedig hív meg a dispost, amikor végeztél vele, ne lazsáld el, és ne a finalizer-e vissza, majd valaki meghívja. Intenzíven, amikor használták a feliratkozást ezen a webserveren, és én nem hívtam meg a dispost, mert hány voltam, akkor bizony olyan nemmel is hibák jöttek el, amitől elszállt az egész website. Ez az én saram volt, mert nem hívtam meg a dispost, de ez törvényszerű volt. Most az új IS-nek teljesen új menedzsment apja van. Ugye, ha már a konfigját gatyába ráztak és szépen szétszették kicsi darabokra, ami jól áttekinthető, hasonló módon a konfig rendszer is, amit .NET-ből el lehet érni, system.web.management, vagy valami ilyesmi névtőből, ez egy jó fésült api, amikor ez egy az egyben, amit a config file-ban látunk, ezt objektum modellre leképezték, hasonló, mint a HTML doksikat HTML DOM-ra. Itt is van egy DOM ez a config, és azon keresztül nagyon jól lett ezt a konfigot majdnem. A VMI provider is sokkal normálisabb, tehát aki JavaScript-ből, VGX-ből szeretne továbbra is, vagy PowerShell-ből.
Igen, pont ezt nem tudok mondani, hogy ez milyen nagy barátságba kezd lenni majd a PowerShell-en.
Nyilván, tehát a jövő valószínűleg az, hogy PowerShell-be lehet majd az egészet nagy Penguin fejleszteni. Most már az alapján megvan, tehát a VMI providerek nem pusztánként régen, hanem normálisan használhatóak.
És ez itt mondjuk, ez azt nem tudom, te hallottad, de szintén az ihs.net szájton most már látható is, hogy megjelent egy Control Panel nevű eszköz az IS7-hez, ami egy, gyakorlatilag egy instant provizionáló alkalmazás, nyilván az új admin objektumokat használja, de hozzá van egy webes megjelenés is, és ha jól tudom, 10 websiteig ingyenes. Tehát bárki oda fölmehet, letölti magának ezt az alkalmazást, és ha mondjuk csak 10 websájtot futtat a saját gépén, akkor tulajdonképpen ingyenes, utána meg néhány száz dollárba kerül, de tulajdonképpen azok, akik hostolni akarnak, ennek a kontrollpanelnek egyébként van egy ilyen referencia, arítatóan nagyon egyszerű, egy vagy két szerver kell hozzá, tipikusan kettőt javasolnak, hogy legalább a domain control funkciót ez egy másik gépen menjen, de alapvetően van egy két géped, és fölteszed ezt az alkalmazást, onnantól kezdve van egy hostolt, IS7-es környezeted, provisioning framework-el, mindennel, amit csak akarsz.
Ez jó dolog, és ha belegondolom, hogy ugyanúgy ezt megírna a Microsoft, vagy az a külsőség, aki ezt
írta.
Az IS7-nél kifejezetten a modernizációnak egyik nagy erőnye és szándék volt felhasználáson az, hogy külső gyártók fognak írni rengeteg modult az IS-hez. Nem csak maga a webserver bővíthető, hanem annak a konfigurációs állományába is be lehet írni saját szekciókat, amikhez saját GUI-t lehet írni, mert a GUI is bővíthető. Az IS-ben alapban ugye az új menedzsmentben ikonos a felület, minden ikon mögött felül egy kis ablak, ahol lehet azt a részt konfigurálni, ez egy HTML felület, tulajdonképpen háttérben. Saját adminisztrációs modulokat is lehet írni, amik a GUI-t kibővítik. Például az FTP szervernek is a konfigurációt pont így írták meg, meg ezt a provisioning rendszert is. És nagy csomó olyan GUI kiegészítés van már, amik lefedik mondjuk azt, amit a Microsoft nem írt meg. Kívülről egy DLL GATS-ba való regisztrálásával, meg az adminisztrációs konfigurációs sorbeírásával már is bezömedhetett a dolog. Itt van egy érdekes kérdés a fejlesztő világ felé talán, ami hogyha felveszek egy új ilyen GUI modult fent a szerveren, és távoli menedzsment eszközből bemegyek a szerveren, akkor hogy fog el, hogyan tudom elérni ezt a menedzsment modult? Szóval a DLL-je az eszembe, hogy ott kell legyen a saját gépemen. Én azt történik, hogy áttébb, hogy ugyan letöltik azt a DLL-t, és regisztrálják. Valószínűleg nem abban az, hogy nekem adminjuk hozzá, hanem csak lokálisan lemásolják, mint egy private DLL-t, és ott be tudja tölteni a menedzsment felületet. Tehát ez is megvan oldva. Nem lesz fokhíjas mondjuk egy szerveren 20 féle konfigurátus, igen, a lokálisan meg csak néhány. Ez is megvan oldva. Szerintem ez nagyon szépen kivan dolgozom, meg így csak.
Na, mondtad, hogy még van egy-két advanced feature, amit szeretnél elmesélni.
Igen, igen.
Mesélj róla a kedvenceidről.
Belenézek a kis puskámba. Kiintattam magamnak a application pool beállításának az advanced fülét. Számomra mindig olyan, amikor egy programnak az advanced részét nézem, mert a végre valami olyan finomat fogok látni.
Persze, hagyd tegyem ide a kamera elé.
Próbáld meg.
Csak hogy lássák a nézők is, hogy ez valójában mit jelent. Itt vannak a beállítások. Erről fogunk most beszélni. És hol található ez meg?
Ez, hogyha megnézzük egy worker process-t, annak a beállítása, egy application pool pontosabban, ami a worker process-t indítja, annak az advanced beállításainak a füle ez. Szóval itt látszik az, hogy az IS-6-ot nagyon sokan használták, és egy gyakorlati dolog kiderült, amit aztán IS-7-be be tudtak építeni. Például van egy olyan process orphaning, ugye az orphan az árva, vagy...
Igen, árva.
Árva process. Ez azt jelenti, hogy ha ez be van kapcsolva, és valami bug folytán elszáll a worker process, van ilyen, még dotnetes világban is, de főleg ez a natív kódú világban, vagy például dotnetből használunk natív kódot, olyan DB provider, régi rendszerekhez, ilyesmi, elszáll a worker process, akkor az a gond, hogy nem nehéz volt debugolni eddig, meg lehetett mondani, persze, ha elszáll, akkor induljon egy debugger, de most meg lehet azt mondani, hogy maradjon bent a memóriában a worker process. Tehát nem tölti ki a memóriából, persze indítanak egy újat és azzal kiszolgálnak, de ezt bent tartják nekünk, és akkor hozzá lehet csatlakozni a debuggerre, és meg lehet nézni, hogy exactly hol szállt el. Nem kell memory dumpot csinálni, hanem élőben tényleg meg lehet nézni azt, hogy mi történt.
Megmarad a hiba állapot.
Megmarad egy-egyben minden, nem csak a stack, hanem az egész memória tartalom megmarad, és szét lehet benne nézni, bármit, mi történt. Szerintem ez egy nagyon kényelmes dolog lesz. Aztán a másik érdekes dolog, ez pedig a webfarmok irányában mutat, erről még nem beszéltünk, de szerintem érdemes, hogy ez a nagyon brutál jó dolog az ilyesétben. Lehet létrehozni most már új webfarmokat, hogy azoknak a konfigurációja közös helyen van tárolva. Tehát ugye az előbb beszéltük, a konfiguráció az tulajdonképpen az application az config-ban van, hogyha centralizált config-ról beszélünk. Ezt kirakhatjuk egy gépre, egy share-re, egy file serverre, és akár 32 darab serverre, tulajdonképpen nincs limit praktikusan, csak a load balancernek a limitje, akár egy gépet rá lehet állítani, az IS-et átnyúlnak és onnan veszik arról a file serverről az ő konfigjukat. Így ha ott átírok valamit, azonnal néhány pillanaton belül az összes server az új konfigurációba fog működni.
És nem az van, hogy az NLBS farm tagjai felé replikálnom kell, hogyha valahol...
Így van, ez automatikusan megtörténik a háttérben. Érezhető, hogy ez akkor lesz teljes perc, hogyha majd a tartalmat is hasonló módon fogják replikálni. Eddig az application server center valami nevű termék volt az, ami ezt csinálta. Ez egy régi jószágban 2000-ben.
Hát megtetted végül is, hogy egy
Robocopy-val
vagy egy clustered file-seren tárolod a kódot.
Azt is lehet, igen. Tehát a cluster biztosítja azt, hogy ütésáról legyen a dolog, és erről hozom a tartalmat, és ez is tud működni. De teljesítmény okokból esetleg rá akarom másolni a tartalmat a helyi Winchesterekre, akkor az is megoldható. Erre egyébként azt ígérem Microsoft, oldal ígéret, tehát nem a hivatalos ígéret, hogy fognak írni megoldást, nem feltétlenül az IS-8-ban, hanem még ez is után kiad, IS-7 megjelente után kiadnak megoldást, ami a fájlmásolásra és automatizált megoldást. Azért ez egy nagyon okos dolog.
Valószínűleg valami szinkronizációs felvizsgálat.
Valami szinkronizációs dolog, ami a fájlokat szinkronizálja. Ez nagyon nem triviális egyébként az egész. Tehát elkezdem update-elni az egyik szervert, akkor maradék 10, még mondjuk a régi tartalmat szolgálj ki. Hogyan lehet új update-elgetni? Közben a külvilág minél kevesebb inkonzisztens állapotot lássam, egyik verziót használja, másikat, ez nem triviális kérdés.
Főleg, hogyha az alkalmazás logikát is frissíteni, ugye?
Hát igen,
más
paraméterek jönnek vissza, és akkor mit kezd vele az új verzió? Igen. Ez egy nehéz kérdés, hát ilyenkor szokták mondjuk egy pillanatra leállítani, nem sok időre, de néhány másodpercre leállítani a szolgáltatást. Na és itt ezzel kapcsolatban nagyon érdekes szolgáltatás, a load balancing-gal kapcsolatban.
Igen.
Abban az esetben, hogyha teljesen bedöglik a webserver valami oknál fogva, akkor mostanában HTTP 500-as hibakódot ad vissza a webserver. Ez egy HTTP szintű hibakód, tehát a TCP csatorna 1-1-ben él, így a load balancer service az azt látja, hogy a szerver ez él, semmi gond nincs vele. Most egy hülyeséget ad nekem vissza, a HTTP 500, az őt nem érdekli. Na az új IS-ben viszont van egy olyan TCP szintű hibajelzés visszaadása, tehát ha a HTTP 500-as, tehát belső nagyon nagy hiba van, lehet az alkalmazás, akkor nem HTTP-t az adat vissza, hanem reszeteli a connection-t a TCP szinten. Ezt a load balancer, ha úgy van megírva, akkor érzékeli és kiiktatja a farmból ezt a szájtot. Tehát ez megint csak látszik, hogy a farmon, a farmos magadásoknál megbízható fegyványába viszi a dolgot. Tehát jól látható, hogy az ilyes két irányba bővítették. Egyrészt hostolt környezetben egy gépen nagyon sok szolgáltatást lehet, jól elszigetelve egymástól kiszolgálni. Lehet használni normál módon, mint eddig standalone webserverként, központi konfiga, és lehet használni osztott konfiga load balancer farmon. Szóval nagyon jó.
Az egy géptől a nagyon sok gépig, tényleg mindegyikre ad van, amit.
Ez szerintem nagyon szép dolog benne. Nem értem a kedvenc mondom, tehát ilyen dolgok vannak benne.
Persze.
Aztán még egy finomság, amit nagyon sok fejlesztő nem tud, és aztán meglepődik, hogyha konfiguráció változtatáskor, vagy pedig mondjuk, ha felmásolunk egy új DLL-t a PIN könyvtárba, áspítottaknél, ugye ilyenkor automatikusan újraindul a website. Az emberek ilyenkor azt gondolják, hogy ez úgy működik, hogy az egyik worker process leáll, de tényleg leáll, és aztán indul a másik. Így aztán például lokkolnak fájlokat exkluzívan, mert úgyis csak egy példány fut ebből az én worker process-emben, de ez nem igaz. Tehát abban az esetben, hogyha konfig vagy bármi változás miatt új worker process indul el, akkor elindul az új worker process, és már az elkezd kiszolgálni, miközben a régi még a maradék kéréseket, ha vannak a queue-ba, az kiszolgálja. Ez azt jelenti, hogy egyszerre két worker process-en fog futni, ebből aztán komisz hibák.
Záradási hibák jöhetnek, igen.
Vagy például valaki mutexet használ, tehát, vagy egyéb server szintű, tehát globális gép szintű szinkronizáció primitívet, akkor megint csak belütkezhet abból, hogy hé, hát ebből két példát fut, pedig csak egynek szabadna. Sajnos törvényszerűen két példát futhat belőle. Erre fel kell készíteni az alkalmazást. Vagy ilyesétnél van egy ilyen, hogy disable overlap recycle, az azt jelenti, hogy addig nem indítják el, legalábbis nem engedélyezik kiszolgálni az új worker process-t, amíg a régi le nem állt.
Sorosítják a végrehajtást.
Gyakorlatilag igen. Igen, tehát sose lesz az, hogy párhuzamosan egyszerre két worker process ugyanazt az átfületet alkalmazást szolgálja ki. Szerintem például ez is.
Ez nagyon jó, persze.
Aztán a hosterek szempontjából még egy apróság, nem is apróság, talán érdekes lehet, megjelent a Fast CGI támogatás.
Na jó,
amit viszont visszaportoltak, azt hiszem 2003-ra is, tehát is már, és most sem meg nemrég egy fél hónapjának az új verziója. Mit jelent ez a Unix-os világban?
És bocsáss meg, miért folytatod, itt kapaszkodjon mindenki. Ez itt a Microsoft csatornája, mondja csak.
Ugye most elkezdek beszélni PHP-ról. A Unix-os világban hozzászoktak az emberek ahhoz, hogyha CG-t írnak, tehát aktív szerver alkalmazást, a CG-nek kommunikációs interfészt, akkor csak egy szál támadta meg mindig az alkalmazást. Azért, mert az Apache meg egyéb webszervek is régebben úgy voltak megírva, hogy külön-külön processzeket indítottak a kérésekhez, mondjuk a 10 processz futott párhuzamosan, az párhuzamosan 10 kérést tudott kiszolgálni. Nagyon jól tudjuk, hogy Windowsban viszont nem így működik a világ. Windowsban egy worker process van, és 10 darab, vagy akár egy darab szál fut benne, ami kiszolgál kérdéseket. A Unix-os világban ez azért tudott jól működni, mert a processzek nagyon gyorsan éltek és haltak, nagyon gyorsan lehetett indítani előket. Az NT család viszont a szálakra van kiegyezve, azokat tudja nagyon gyorsan indítani
előket. Igen, az ütemezés egységek elmenve.
Nem pedig a processz.
Igen.
Tehát NT-ben ez a módszer például nagyon lassú, az Apache ezért voltak nagyon lassúak annak idején, mikor egy-egybe portolták Unix-ról, ráadóan indították a processzeket, megállították, és brutál lassú volt az egész. Viszont nagyon jó volt, aki server extension-t írt, például PHP, magát a PHP végrehajtó modult írta, meg garantálták neki, hogy mindig csak egy szál hív bele abba a modulba, nem kell multiszitasítsukkal foglalkozni, már pedig ez egy kemény terület, szóval az nagyon triviális. Viszont lassul a kiszolgálás nyilvánvalóan minden egyes kérés az új processz indul el. Ezért dolgoztak ki a Fast CGI-t, ami most már ISM is elérhető. A Fast CGI azt jelenti, hogy amikor jön egy kérés, mondjuk egy PHP fájlra, akkor a PHP interpretert hostoló külső Fast CGI processzel indul, és azt kiszolgálja a kérést. Ha egyszerre több mint egy kérés jön be párhuzamosan, akkor több ilyen, tulajdonképpen a PHP kiszolgálja a worker processzerű valamit, Fast CGI modult indítanak el, és garantálják, hogy mindegyes modulban egyszerre csak egy szál hajt végre, tehát nem lesz reentrás, nem csak egyszerre két szálba menni. Ez miért gyors? Azért gyorsan mindegyes végrehajtás után nem állítják le ezt a külső Fast CGI processzt, hanem hagyják futni tovább, hogy majd jön kérés később is. Persze vannak timeoutok, hogy időnként apránként, ha visszacsökkent a terve, és kipukkolnak a memóriából ezek a külső Fast CGI modulok, de a lényeg az, hogy így gyakorlatilag hasonló teljesítményt lehet elérni, mint egy több szálú rendszerben, csak akkor van az egésznek overhead-je, amikor az elején elindul az alkalmazás, illetve az interprocess kommunikáció azért az nyilván annak azért van overhead-je. Ezekből azt mondom, hogy egy ASP.NET megoldás valószínűleg valamivel hatékonyabban tud működni.
Jó, hát ezt konkretizáljuk, hogy megint mit jelent, hogy az ilyes hét fölött végig van és jól fut a PHP.
Sőt, olyannyira, hogy a server core-ban, ugye az a GUI,
igen,
kvázi GUI szerver, abban az IIS bele van integrálva, és például már láttam ponton, amit megnéztem olyan leírást, ami arról szól, hogyan kell PHP-t, MySQL-t és a többi itt nem illik kimondani szót, be lehet konfigurálni, és kiváló lehet futtatni. Tehát szerver koron nagyon hatékony lehet ezeket már futtatni. Aha. Ez egy nagy poén. A framework-öt, tehát az aspektet még most nem lehet, az nem triviális portolni a framework teljes kódját, nagyon nem triviális, tehát az egy sok ember munka, de szerintem azt meg fogják csinálni a következő verzióban, hogy Windows, nem tudom, 2040 vagy nem tudom, következő verzió, az 2010-12, addig azt mondom, a framework is működni fog a server core-ban. Tehát most PHP kiszolgálása például kiválóan használható lesz a Windows 2008. Ez azért poén egyébként, mert felmérések szerint a fejlesztőknek a kb. 90%-a Windows-on fejleszti a PHP-s alkalmazását, és aztán a végén egy Unix-os, Linux-os hoster rávizelnek a hosterását. 2008-tól kezdve ez már megoldható Windows platformon is. Igen. Tehát ugyanabban a fejezetben tudja tesztelni a terméket, mint ahol futtatni fogja majd azt.
És akkor megint csak el tudjuk képzelni akár azt a szenáriót is, hogy van egy gépem, egy Windows Server 2008-an, és bizonyos alkalmazások ASP.NET-ként futnak, tehát a bizonyos alkalmazások meg PHP CGI-t használnak, és ez az egész egy darab fizikai host.
Sőt, ez annyira brutál jól meg van csinálva az integrált pipeline-nak köszönhetően, hogy például ASP.NET Forms autentikációban lehet védeni a PHP scripteket. Igen. Tehát teljesen átjárható a két világ egymás között. Mivel integrált, azért integrált pipeline, mert tényleg nincs már külön ASP.NET meg IIS pipeline.
Igen.
Szóval ez egy zseniális dolog megint csak szerintem az IIS-ben.
Bár erre majd azért oda kell figyelni, hogy régebbi alkalmazásainkat azért ne használjuk kapásból integrált a pipeline-ban, mert azért lehetnek következményei. És hogy említsek meg egyet kapásból, hogy a SharePoint szerver az klasszikusan ilyen, hogy azért azt meg kell hagyni régebbi HTTP pipeline üzemmódban.
Van egy-két apróság, ami más integrált pipeline. Mm. Tehát egyrészt vannak új feature-ök, például a szerverváltozókat föl lehet írni bármelyik modulból, a headereket, amik bejövő, meg kimenő headereket is át lehet írni egy-egy modulba. Ezek például újdonságok, eddig nem lehetett megtenni őket. Tehát vagy amelyik egy zseniális dolgot, mert szerintem nagyon kevés fejlesztetőt, pedig már addig is létezett, csak most tovább fejlesztették. A request response objektum, valamelyik objektumnak ASP.NET-ben van egy filter nevű property-e. Ez a filter property arra való, hogy ez egy stream. Alapban ez a stream az az output stream, akkor a response lesz ez. Alapban az output stream van ráirányítva, tehát ha írunk valami tartalmat, akár a kontrollok, akár a response write-a, az megy a output streamre, az output streamre pedig megy vissza, hogy a böngészőt. No, erre a filterre mi írhatunk egy saját stream implementációt, ugye a stream interfész, a stream alaposztákból kell leszámoztatni, és azt meg lehet adni ebbe a filterbe. Itt megkapjuk ilyenkor a konstruktorban az eredeti streamet, és akkor tulajdonképpen az mi streamünkön át lehet csurgatni a tartalmat, és bele lehet nyúlni a tartalomba. Tehát az ASP.NET legenerálja a tartalmát, a lapok legenerálják azt, amit akarnak, render fázisból ugye a végén, és utána ez a tartalom átcsorog rajtunk, és mi bele tudunk nyúlni, bele tudunk vízjelet, vagy copyright, vagy bármi egyéb szöveget bele tudunk rakni, szűrni tudjuk benne mondjuk a szavakat, amik nem tetszenek benne, vagy bármi dolgok meg tudunk csinálni. Na, a zseniális az IIS-ében, ezt is továbbfejlesztették, és statikus tartalom is tud működni. Tehát tetszőleges tartalom át tud csorogni az általunk megadott streamen, és bele tudunk nyúlni.
Például kompresszálni tudunk.
A kompresszálás az készen van.
Az
járni a készen van, csak be kell pillantani. Aha. Kérek dinamikusra, statikusra, az is ki van vezetve, az ilyes hatban nem volt kivezetve, bár működött, de nem volt kivezetve. Tehát az szerencsére készen van, de bármi módban egy módosítást meg tudunk csinálni röptében.
Szóval
szerintem az is nagy dolog.
Na, lassan betelik a kazettánk, a beszélgetés is be kell fejeznünk. Azt mondnék meg nekünk, hogy aki érdeklődik az IIS-hétel kapcsolatban, merre menjen? Te honnan tanultad meg?
Hát szerencsére van nagyon jó szájt az IIS.net. Ennél szerintem jobb kiindulási pontot nem lehet találni. Aha. Itt nagyon sok Microsoft-os fejlesztés, meg külső emberek is írnak cikkeket. Rengeteg step-by-step leírás van, hogyan kell bekonfigurálni ezt, vagy azt. Aha. Szerintem arra nagyon jól meg lehet tanulni a terméket. És nyilván érdemes játszani vagy a Vista-val elő IIS-héttel, de aki igazán nincs itt a dolgokhoz szeretne foglalkozni, szerintem szerezzen egy Windows 2008-at, gondolom az letölthető valamilyen szinten is.
Igen, evolváltozott
letölthető, és abban érdemes megnézni ezeket az új feature-öket. Ott azért van egy pár olyan finomság, ahol még a Vista-ban nem volt kész.
Okay. Na Zsolti, köszönöm szépen a beszélgetést, én nagyon jól éreztem magam veled. Mi legyen a következő téma?
Egy eskola 2008 szerintem az.
Okay. Egy architektúrás áttekintés, jó?
Arról beszélhetünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szépen.
Hello.
Sziasztok.